A korintusi első levelnek a tanulmányozását folytassuk, ahogy múlt alkalommal a második fejezetnek befejeződött, és az egész harmadik fejezetet szeretném elolvasni. Tehát korintusi első levél harmadik fejezetét. Én tehát testvéreim, nem szólattam hozzátok úgy, mint lelki emberekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e? És nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt én Apollósé, nem emberi módon beszélte ki? Hát ki az az Apollós és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja, majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Az pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát vagy szalmát, azon a fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja meg próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság Isten előtt, mert megvan írva, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket. Azután ez is, az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenlevők, akár a eljövendők, minden a tiétek. Ti viszont Krisztusai vagytok, Krisztus pedig Istené. Amikor ezt a részt szemléljük, tudjuk, hogy Korintus egy nagyon fiatal gyülekezet volt. A Pál apostol ugye a második misszió útján jutott el Korintusba, és másfél évig maradt ott és munkálkodott. Építette a gyülekezetet, és ezt a levelet néhány évvel később írta. Tehát viszonylag azt láthatjuk, hogy egy olyan gyülekezet, amely még fiatal, ugye egyáltalán az evangélium terjedése, a harmadik gyülekezet volt ez, ami megalakult, ha nem számítjuk ugye a Filippibe, ott ugye kis körként, ahogy indult, de mint gyülekezetként, ahogy a történelem felfogja, az előbbre teszi a korintusi gyülekezetnek, mint gyülekezet minőségbe megalakulását, mint ahogy a Filippibe. Ugye tudjuk, hogy Filippibe volt, amikor átjött Európába Pál apostol. De amikor nézzük ezt, hogy tulajdonképpen úgy láthatjuk, hogy egy elmarasztalás bizonyos értelemben, ez, ahogy az ő viselkedésüketről beszél. Másrészt, ha visszalapozunk az első részhez, ott azt láthatjuk, hogy hálát értük abban azért, hogy kegyelembe részesültek. És egy kicsit olyan ellentmondásnak tűnik, amikor az első rész 5.-6. versében azt mondja, hogy mert ő benne meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amit a Krisztusról való bizonyság megerősödött bennetek. És később itt mondja azt, hogy a 7. versben, hogy nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban. Egyrésztről erről beszél, hogy ez a másfél év, amit ott töltött közöttük, és ahogy azóta is eltelt az idő, ahogy itt olvassuk ugye, hogy itt Apollost is fölveti majd később, másfél év után, amikor eljött Pál apostol Korintusból, utána később érkezett oda Apollós, akiről az van feljegyezve, hogy ékesen szóló és az írásokban jártas volt, de róla tudjuk, hogy ugyanakkor még a Krisztus váltságművéről nem hallott, csak a János keresztségéről. Tehát mindenképpen ott láthatjuk azt, hogy egy olyan gyülekezet indulása, akiknek ott adatott az, ahogy számunkra is, hogy mindennel megajándékozott bennünket Isten, ami a kegyes élethez és az örökké valósághoz szükséges. Az, hogy Isten szelleme lakozást vesz az életünkben, annak ellenére, hogy ott van egy fejlődési folyamat, hiszen ez egy természetes dolog, hogy mint kezdők, mint tejnek italával való táplálás, és mégis ugye felhozza a hibákat, hiszen azzal kezdődött már az első részben, ezzel részben foglalkoztunk, hogy ugye azért is írta többek között a levelet, hogy azt hallja, hogy viszálykodás van közöttük. A kiskorúságnak és a kiskorúság alatt érthetjük a gyermekkort, egy jellemzője az, amikor egy gyermek, és itt most egész kisgyermekre gondolok elsősorban, amikor az annyira önmaga körül forog. Még nincs tekintettel másra. Amikor egész a tejnek italára gondolunk, gondolhatunk egy csecsemőre, amely csak a saját szükségletére tud gondolni. És követeli azt, hogy igen, ő kapja meg azt, amire szüksége van. Nincs tekintettel a család többi tagjára, hogy esetleg ők milyen fáradtak, vagy egyéb más dolgokra. Kiköveteli magának. De ahogy egy gyermek fejlődik tovább is, ahhoz már kell egy bizonyos időszak, amire úgy tud játszani, hogy ne az kelljen neki, ami a másiknál van. Ugye egy kisgyermeknek a jellemzője ez a hiába játszik akármilyen, most így mondom, elfoglaltan, ha észrevesz egy játékot, ami egy másik gyerek kezében van, neki egyből az kell. És gyakorlatilag ezt hozza ide, mint kiskorúságot, amikor itt arról beszél, hogy féltékenység, irigység. Amikor ugyanakkor sok tekintetben, mivel a bűn az, amely a mi életünket megrontotta már az Édenben, és bűnben születtünk, és annak ellenére, hogy újjászülettünk, tudjuk, hogy a testünk nincs megváltva. Kettős természet részesei vagyunk, és újra meg újra felmerülnek ezek a dolgok, amelyek ugyanakkor egy veszélyes lépcsőként lehetnek ott, ahogy elindul egy féltékenység, egy irigység a szívünkbe, az életünkben, hiszen olyan sok minden adhat okot arra, idézőjelbe, hogy hát miért? Miért van a másiknak ez? Miért van az? Ami meg tud ettől őrizni, az az, ami a hálaadás. A hálaadás az, amikor tudjuk értékelni Istennek azt az ajándékát, azt a szeretetét, azt az örömét, amelyet tapasztalhatunk. És a hála az, amely egy jó ellenszer. Amelyet, ha időben észrevesszük, amikor egy féltékenység, egy irigység, egy kívánság jön, elő a szívünkbe, akkor ha őhozzá tudunk menni. Ha viszont teret engedünk ennek, ahogy folytatja, hogy viszálykodás, veszekedés, amely elvezet egészen odáig, az új fordítás nem hozza ezt a törést, szakadást, ami a Károlyiban még ott van, de mindenképp, mint egy lépcső, egymásra épülő következmény, hogy kezdődik azzal, hogy egy féltékenységgel, egy irigységgel, és eljut odáig, hogy egészen egy szakadásig. A kiskorúságnak ott láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen mi a tejnek a amiben táplálni kell. Ugye később Péter apostol is beszél arról, hogy mint újonszült csecsemők, ragaszkodjatok a tejnek italához. Egyrészt egy nagyon fontos dolog az első fejlődéshez, és lehet, hogy meglepő, de tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy mi a tejnek az itala, ez, ami tulajdonképpen az egésznek is az alapja. Krisztus váltságműve, bűneink bocsánata az, hogy van üdvösségünk, és az, hogy Istennek a felénk áradó szeretete. És azért feltűnő ez, hogy igazából erre mondja azt, hogy tejnek itala, mert erre van szükségünk. Ez az alap. És amikor arról beszél, ugye később itt Pál, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem, de más épít rá. Ez az alap, és ez az az alap, amelyben ez újra és újra vissza kell térjünk, amelyre szükségünk van, de ugyanakkor, ha csak ezt nézzük, hogy Isten felénk áradó szeretete, és most az olyan értelemben, mint kiskorúságban, mint ahogy előbb említettem a gyermeket, aki mindent önmagának akar. Tulajdonképpen a kiskorúságban nem az a probléma, hogy nem ismeri valaki, nem ismerjük meg Isten szeretetét, hanem az, hogy mindent magunknak akarunk. Isten munkája, és Isten végzi azt, ahogy a tanítványoknak is, amikor mielőtt elment, ugye a búcsúbeszédeibe azt mondja, hogy csak mondani valam van, volna nékem felétek, de most el nem hordozhatjátok. De eljön a ma vigasztaló, akit elküldök, elvezett titeket minden igazságra. És ez az, ami Isten szellemének a munkája, ahogy szeretné, hogy mi ebből a kiskorúságból, az önmagunkból való forgásból, abból, hogy Krisztus váltságműve számunkra milyen sokat jelentett, tudjunk úgy tovább lépni, hogy ezt mások felé is adjuk. Hogy kiáradjon belőlünk Isten szeretete, Isten kegyelme, hogy ne irigykedjünk, ne féltékenyek legyünk akkor, hogyha úgy látjuk, hogy Isten mást jobban használ, mást jobban megáldott, ahogy szoktuk mondani, hanem ott legyen az, hogy hálát adunk azért. Azért a kegyelemért, hogy Isten sokféle módon, sokféle csatornán keresztül munkálkodik. Ugyanakkor, amikor itt a szakadásokról szó van, és itt az első gyülekezetben ott van az, hogy felmerült ez a, itt ugye Pált és Apollóst említi, a első részben ott említi Képást, ugye Pétert, és beszél arról is, hogy van, aki azt mondja, hogy én Krisztusé vagyok, mint egy kisajátítva, hogy az első gyülekezetekben milyen hamar elindult egy bizonyos fajta széthúzás és csoportosulás. Ugyanakkor láthatjuk azt, hogy egy kicsiny kezdet, de amelynek súlyos vége is lehet. Minden gyülekezetre, minden korra jellemző, hogy befolyásolja és a felépítését azért érinti, meghatározza bizonyos értelemben a kornak a szokása, a kornak a társadalmi beállítottsága. És ebben a korban, amikor itt Görögországban a városállamok már felbomlottak, egy jellemző tulajdonság volt az, hogy egyrészt a korábbi vallást, amelyben gyakoroltak, ott volt egy olyan szokás, hogy az az elöljáró, aki tanította, nevelte lelki értelemben abban a vallásban az érintettet, azt mint egy szülőnek tekintették, és mint ahhoz kötöttek. A másik korabeli szokás pedig az volt, hogy kisebb, mivel a városállamok eddigre felbomlottak, és itt ugye Görögország is tulajdonképpen romai provincia volt, hogy csoportosulások jöttek létre, amelynek az volt a jellemzője, hogyha egy csoport 25-30 főt elérte, akkor két csoportra váltak. És ezek a csoportok között aztán rivalizáció vált, hogy melyikük jut előrébb, melyiküknek milyen a, mindegyiknek megvolt a maga házi rendje idézőjelbe, és ezek a hatások mindenképpen begyűrűztek a gyülekezetbe is, hiszen a társadalmi életbe onnan jöttek, onnan jutottak hitre, és hozták magukkal azt a társadalmi beállítottságot, amiben voltak. És ez azért is fontos látnunk, hogy azóta is a minden időben ezt úgy, akik ezzel foglalkoznak, megállapítják, hogy az adott országnak, az adott területnek a társadalmi beállítottsága nagyban meghatározza a gyülekezet felépítését is. Mert ez egy adottság. Ugyanakkor ott van az, hogy mint emberek kötődünk bizonyos személyekhez, nem gyülekezeten belül is, alapjában véve nem az a baj, hogy nem mindenkit ehhez egyformán vagyunk, akár bizalommal, akár szoros közösségbe, hanem az, hogyha ez egy feszültséget, egy rivalizálást vált ki. Tehát nagyon is ott van az, hogy mindenkor megvan az, hogy mint emberi kötődés, megvan az, hogy kihez vonzódunk, mindenképpen aki által akár ha hitre jutottunk, vagy aki által valamilyen áldásban részesültünk, adódik az, hogy kötődünk hozzá. De ez nem határozhatja meg úgy, hogy ne, Krisztus legyen a fő. Akikhez mint egységbe, egybe épültünk. És ezért beszél arról, hogy mint egy kiskorúságnak az a része, amikor, hogy kihez tartozik, ki kit tart vezetőnek, és ezek éles vitává is válhatnak. Gondolatunk arra, ha a történelemben visszanézünk, hiszen pont ugye holnap lesz a reformáció emlékünnepe, beszél az ige arról is, hogy szükséges, hogy legyenek szakaszlások azért, hogy a kipróbáltak nyilvánvalóvá legyenek. És tulajdonképpen a sokféle, most a vallás alatt nem úgy értem, hogy ugye ahány mindenféle vallás van, hanem az Isten egyházán belül mennyiféle vallási irányzat egy-egy részletnek a megragadása által alakult ki az évszázadok során. A különböző gyülekezetek olyan hamar másképp tudnak látni, gondolkodni, egy-egy más igazságot megragadva, de ha ez egy elválasztás, ez egy magunkat különnek tartás, vagy bármilyen szempontból olyan dolog lesz, ami nem a Krisztusban való egységet munkálja, akkor ez a kiskorúságnak a képe. Ugyanakkor Isten igéje, még az Ószövetségben ott van az, hogy amikor a szerdán a Mózes könyvét tanulmányozhatjuk, láthatjuk, hogy ahogy akár a Szent Sátorra majd vissza fogok később még itt térni, de egyáltalán ahogy Izrael népét egy egységbe foglalja, ahogy bemennek arra a földre, hogy ne keveredjenek idegen népekkel, addig, amikor az Úr Jézus itt járt a földön, és most így mondom, megalapította az egyházat, akkor az ő főpapi imájában azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Az a gyülekezet, amelyben, ha tulajdonképpen ezek a szabályok és törvények elhatárolják teljesen a világtól, ezzel kicsit előrébb lépek már, majd, de most már itt belekezdtem. Ez mindenképpen egy veszélyt is jelent. De ugyanakkor ott van az, hogy hát ez egy nagyon kényes, nehéz kérdés, hogy mi az, ami tényleg az Istenhez való ragaszkodásban elhatárolódni a világtól, ugyanakkor ott van az, hogy ez egy munkaterület, ott van az, hogy tudjuk az, hogy Isten még hosszan tűr, mert sokakat el akar hívni, és ebben munkatársai vagyunk. Amikor itt Pál beszél arról, hogy kicsoda Pál és kicsoda Apollós. Egy érdekes megfogalmazás az, ahogy tulajdonképpen máshol beszél arról, hogy nem sok, így mondom, tiszteletet vagy valamit kapott, és beszél arról, hogy mennyi nyomorúságon kellett keresztül mennie, hiszen az elhivatás akkor azt mondja az Úr, hogy megmutatom néked, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. Egyrésztről arról beszél, hogy a gyülekezeten belül mennyire fontos az, hogy mindnyájan Krisztuséi vagyunk, mindnyájan egyformák vagyunk, és ahogy itt mondja is, hogy mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Hogy a szolgálat, ugye azt mondja az Úr Jézus, aki nagy akar köztetek lenni, legyen mindeneknek szolgálja. Hogy az, hogy szolgál valaki, az nem azt jelenti, hogy ő feljebb való. És itt, ahogy önmagát is besorolja ebbe, ugyanakkor később ugye a zsidókhoz írt levél is beszél arról, hogy a nyájnak mennyire rossz az, hogyha egy igehirdető vagy egy pásztor nem örömmel tudja végezni, mert egyszerűen olyan környezetben él, ahol nem tudja örömmel végezni azt, hogy amit az Úr rábízott, azt tegye. Utána arról beszél itt, amikor ugye beszél, hogy én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Pálnak elsősorban, ha végig szemléljük az életét, ugyan van főleg a harmadik missziói útnál, amikor meglátogatja azokat a gyülekezeteket, ahol munkálkodott, de az első két missziói út elsősorban arról szól, hogy ültet. Hirdeti Isten üdvözítő kegyelmét, amely megjelent, és elindítja azt. Itt Korintusban ugye tudjuk, hogy másfél évig volt, és tudjuk, hogy máshol is volt, ahol hosszabb ideig, de van, ahol egész rövid ideig tudott csak lenni. Ültetett, és tovább ment. Tudjuk később, amikor ugye beszél arról is, hogy például Timóteust azért hagyta, vagy Tituszt, hátra, hogy elrendezze a gyülekezet dolgait. Neki tovább kellett menni, mert az ő küldetésében elsősorban az volt, hogy újabb meg újabb területekre menjen, és hirdesse az Isten evangéliumát. De ha a mezőgazdasági képpel élünk, mint ahogy itt majd ugye beszél arról, hogy Isten szántóföldje vagytok, akkor tudjuk azt, hogy az, hogy el van ültetve egy növény, aztól még nem várhatunk gyümölcstermést, ha tovább nem gondozzuk. És mindezek mellett azt mondja, hogy ő ültetett, Apollós öntözött, de a növekedést Isten adja. Bármilyen áldott életű szolgálja Istennek, új életet teremteni nem tud. Isten szelleme az, amely ki tudja munkálni a szívekbe a bűnbánatot, a megtérést, és tudja adni a növekedést. Isten ebbe felhasznál szolgákat arra, hogy eszközök legyenek, de ezért Isten előtt adnak számot, ahogy itt beszél is, hogy igazából ők egyek. Ez, hogy ők egyek, azt fejezi ki, hogy ez a kiskorúságban, ez a részletre taglózódás, hogy én ezért vagyok, én azért vagyok, ezt tartom nagynak, vagy azt tartom nagynak, hogy ne verjen éket a gyülekezetbe. És ugyanakkor ugye beszél arról, hogy ki a munkája révén Isten előtt ad számot, Istentől kap jutalmat. Amikor a szántóföld példáját ugye itt beszél arról, hogy mert mi Isten szántóföldje vagyunk, és amikor ehhez hasonlítja elő az ige, már a példázatokban az Úr Jézus is beszél, ugye a magvető példázatában több helyen is, vagy amikor a szántóföldön egy kincset talál és elad mindenét azért, hogy azt megszerezze, tudjuk azt, hogy a föld eredetileg Istené volt. Talán furcsán hangzik így, hogy eredetileg. És erről többször beszél az Ószövetség, hogy enyém a minden. De tudjuk azt, hogy Ádámban a bűnesetkor más gazdát cserélt. Más gazdához szerződött le Ádám és az emberiség. És Isten visszavásárolt bennünket. A Golgotai kereszten végzett váltságműve ezt jelenti, hogy megvásárolt. Amikor ugye beszél az Úr Jézus arról az evangéliumban, hogy a világ fejedelme. Ő nem azt mondja, hogy hát igen, a sátánnak nincs hatalma. Vagy akár amikor megkísérti az Úr Jézust, és azt mondja ugye a sátán, hogy mindent néked adok, hogyha leborulva imádsz engem. Nem cápolja meg, hogy igen, ennek a világnak a sátán a fejedelme. De visszavásárolta. Drága áron az ő vérén. Megvásárolt bennünket. És felmerül a kérdés, hogy miért vesznek szántóföldet. Miért, mi célja van annak, hogy egy szántóföldet megvegyenek? Talán mondhatjuk azt, hogy igen, ahogy a János 3.16-ban olvasjuk, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy azért vette meg, hogy kifejezze az ő szeretetét felénk. És ez teljes mértékben igaz is. De ennél tovább kell lépni. Egy szántóföldnek a megvásárlása az, hogy azért hívott el bennünket, mert gyümölcsöt szeretne teremni az életünkben. Azért, ugye itt a Korintusi első rész 9. versében olvastuk azt, hogy hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Tehát egyrésztről ott van az, hogy Isten szeretett te ezt a világot, és ezért odaadta az ő fiát. Elhívott arra, hogy az ő fiával közösségbe legyünk, mert vágyott egy ilyen közösség után. De ugyanakkor egy szántóföldben, amikor megvesz valaki, és itt most a mezőgazdaságnál, ha próbálunk maradni a képnél, akkor az a célja, mert szeretne abból hasznot idézőjelbe húzni. Most inkább ezt nem olyan értelemben akarom mondani a haszon, hanem hogy egyáltalán gyümölcsöt, ami a mindennapi élethez, ami felüdíti, ami áldás lesz kihozni belőle. Akarja, hogy a szántóföld termést hozzon. De a termés érdekében, ahogy itt Pál apostol ugye beszél, hogy ő ültetett, Apollos öntözött. Az, hogy egy szántóföld eljusson oda, hogy ülteti lehessen, első az, hogy kell egy szántás. A szántás a Bibliában mindig az, hogy egy mélyreható szenvedés, nehézség, egy olyan nyomorúság, amely Isten felé fordítja az ember szívét. Egy olyan dolog, amelyben, amikor valakinek jól megy a dolga, minden tökéletes, akkor nem kívánkozik Isten után. De Isten úgy helyezte el egyáltalán az emberbe a bűneset előtt már, hogy van egy űr, amelynek a betöltését csak ő tudja igazán betölteni. És a szántás, a szenvedés, a különböző nyomorúságok, amelyek az életünk folyamán érnek bennünket, ezek mind olyanok, amelyek Istenhez visznek közelebb. Lehet ezeket nem kimondottan betegségnek, vagy fizikai szenvedésnek, hanem amikor sikertelenség ér, amikor utainkat áthúzza, nem valósulnak meg azok a tervek. Lehet ez a szenvedés egy belső, egy lelki szenvedés is, amelyben ennek a nyomorúságában ő hozzá kiáltunk. Aztán a szántás után szokott lenni a boronálás, amely tulajdonképpen már egy finomabb munkálás, ugye a szántás bizonyos értelemben mondhatjuk így, hogy hantossá teszi a földet, hiszen nagy darabokba hasítja ki. Ez a boronálást lehet hasonlítani a mindennapi nehézséghez, amelyek nem egy olyan nagy átfogó megrázások, hanem szembesülünk naponta, akár a képességeink határával, vagy számtalan dolog lehet kinek-kinek az életében, hogy mi az, ami a napi nehézség, amelyben újra meg újra olyan jó, hogy oda jöhetünk Isten elé, oda tárhatjuk elé, és ezen keresztül munkál bennünket. És ezután jöhet csak a vetés, amiről Pál apostol beszél, az ige magva. Az az ige magva, amelyről úgy mondja máshol az ige, hogy először fű, aztán kalász, és végül gyümölcs. Az ige magva, amikor ki kell, akkor először nem látszik az, nem egyből egy gyümölcs termés, hanem először csak egy kis kezdetnek néz ki, amelyet öntözni kell, gondozni kell, és amelyben ott van Istennek az a hatalmas szeretete, ahogy ő tud gondozni és formálni a mi életünket. Tiltakozhatunk ez ellen, akár a szántás, akár a napi nehézségek ellen, vagy pedig meghajolhatunk Isten akarata előtt. Mennyire fontos az, hogy megértsük, hogy mi Isten célja a mi életünkkel. Most úgy elém jön az, amikor katonaságnál volt egy olyan eset, hogy hát éppen sofőrként vonultam be, és éppen minden a sofőröknek általában a napi kiképzés más volt, mint a századnak egyébként, de hát akihez tartoztunk így, és a sofőrök kiképzését tartotta, az általában előző nap nem közölte a századdal, vagy egyéb helyen, hogy hát lesz nekünk kiképzés, és tudtam, hogy akkor, hogy másnap a sofőröknek tantermi foglalkozás lesz, a századnak pedig alaki foglalkozás, ez egy ilyen jó deres, enyhe, havas márciusi idő volt, és hát az volt bennem, hogyha olyan jó volna, ha időben jeleznék, hogy mielőtt kivonul a század, hogy hát a sofőröknek külön kell menni, de este azt imádkoztam, hogy hát Uram, Te tudod, hogy mire van szükségem. És hát tényleg az volt, mondták is utána, hogy alig egy-két perce, hogy a század kivonult a laktanyán kívülre egy ilyen dombos részre, ahol hát ebbe a havas részbe hát csutakosan jöttünk vissza 4 óra után, hiszen ott volt gázáradba lövészgödörásástól kezdve minden. És mégis az imámban egy olyan békesség volt, hogy Isten jobban tudta, hogy most nekem mire van szükségem. Nem volt egy egyszerű és egy könnyű. És vajon tudunk-e így viszonyulni? Nagyon sokszor ugyanakkor meg lázadok, hogy igen, én nem így képzeltem. Nem ez volt a tervem. De olyan jó, hogy az, aki adja a növekedést, ő tudja, hogy mikor van szükség viharra, mikor van szükség arra, hogy tényleg most akár egy fa példájában, hogy az tudjon növekedni. Mire van szüksége? Aztán a másik példa, amit mond itt Pál apostol, amikor azt mondja, hogy mint bölcs építőmester alapot vetettem. Pál munkája az evangélium hirdetése volt Korintusban. Elvetette ezt az alapot, amelyről azt mondja, hogy más alapot senki sem vethet, mely vetetett a Jézus Krisztus. amely ott van Jézus Krisztus váltságműve, a bűneink bocsánata, és az az öröm, az a békesség, hogy igen, üdvösségünk van. De Jézus Krisztus is beszélt arról, ugye az evangéliumban, hogy nem mindegy, hogy hova építünk. Erre az alapra, vagy fövényre. Ott úgy beszél az Úr Jézus az alapról, mint aki elfogadta az Úr Jézus Krisztus beszédét. Mi ugye, akik már a váltságmű után vagyunk, tudjuk, hogy ez az, hogy amikor ott van az, hogy Jézus Krisztus váltságművét elfogadtuk, bűneink bocsánatát, hogy tudjuk az, hogy önálló van ez a váltságunk, ez a fundamentum, a Krisztus keresztje a számunkra. De kell, hogy ott legyen tovább a cselekedetnek és a következménynek, mint következmény. Ezt az igét, hogy ki mit épít rá, itt elsősorban tulajdonképpen a munkásokra vonatkoztatja Pál apostol, de most elsősorban inkább én úgy szeretnék erről beszélni, mint hogy ki a saját életében mit építünk rá. Amikor egyrészt ott van ez, hogy örülhetünk az üdvösségünknek, és ugye később a romai levélben beszél Pál arról, hogyha eljutottunk a kegyelemre, és úgy megnyugszunk ebbe, hogy hát igen, van üdvösségünk, most már minden célba értünk, akkor cselekedjünk úgy akárhogy, könnyedén, nem törött be semmivel. Azért, mert Isten úgyis megbocsátott, de ott is mondja, hogy távol legyen. És azt hiszem, hogy az új életnek egy természetes velejárója az, hogy fáj a bűn. Fáj az, amikor Istennek nem engedelmeskedünk, amikor bűnt követünk el. Ez vele jár az életünkkel, hiszen a kettős természetünknél fogva tudunk bűnöket elkövetni. De olyan jó, ahogy ott van a János levelében, hogy hű az Úr. Bocsánat, rosszul mondtam. Tehát ott van az, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy ő megbocsássa és megtisztítson minden hamisságtól. Sőt, azzal folytatja, hogy újjáformál, átformál bennünket. Itt hat építőanyagról van szó, amit lehet erre az alapra építeni. Ugye három olyan, ami értékes, és három olyan, aminek a tulajdonképpen amelynek az értékére azt mondhatjuk, hogy hát ugye nézőpont kérdése az értéke. De itt a tűz állóságot mondja az apostol. Az arany a Bibliában mindig arról szól, hogy a hittel és Isten igéjével áll kapcsolatban. Ugye Péter apostol beszél a ti kipróbált hitetekről, amely becsesebb a veszendő tűz által kipróbált aranynál. Aztán a 119. Zsoltárnak a 27. versét szeretném felolvasni, ott pedig 127. verse. Én pedig szeretem parancsolataidat jobban az aranynál, a színaranynál is. Több helyen beszél az ige összehasonlítva ezzel, hogy Isten igéjét, Isten parancsolatait az aranyhoz hasonlónak tartozza. Hitáltal megélni Isten igéjét, hogy amit megértettem, annak engedelmeskedek, azt a magaménak teszem. Ez az az arany, ami meg fogja állni a tűzpróbát. És olyan jó, amikor Isten igéje kiégeti a szívünkből, az életünkből már most azt, ami nem helyes. Nem, hogy az utolsó napon kell majd egyszer kiégni, hanem az ő átformálása, az ő munkája az életünkbe az, hogy már most formál bennünket. Hiszen a korintusi egész levélnek a hívő ember megszentelése, megszentelődése az egyik fő üzenete. Aztán az aranyjal, mint építőanyaggal szembe lehet állítani a fát is, amely bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy értékes anyag. Értékes építőanyag. Gondolhatunk akár a Szent Sátorra is, ahol nagyon sok fa föl volt használva. De ott az az érdekes, hogy ezek a fák mind be voltak vonva aranya. És ugyanakkor a fának, az, mint építőanyagnak az a tulajdonság, hogy nem tűzálló. Nem áll meg. És ez a fa, amelyet építünk, lehet a legjobb belátás alapján, ahogy döntünk, ahogy formáljuk a mi életünket, és végezzük azt a szolgálatot, akár úgy, ahogy emberek tetszésére tesszük, ahogy megértettük, de ha nem Isten az, aki ezt kimunkálta, aki formálja ezáltal a mi életünket, akkor a napon ez nem fog dicséretet és jutalmat venni. Míg ugye, ahogy az előbb említettem már, ugye a Péter levelét, ott a kipróbált hitnél az van, hogy Jézus Krisztus napján majd dicsőséget, tisztességet nyerjünk ezáltal. Milyen nagy dolog az, hogy Isten lehetőséget ad, nem kényszerít, de lehetőséget ad arra, hogy építkezhetünk ezen az alapon úgy, hogy neki engedelmeskedünk. Az ezüst a megváltás jelképe. Ez különösen a Szent Sátor építésénél kerül többször szóba, mint a megváltásnak a jelképe az ezüst. És tudnom kell azt, hogy nem a magamé vagyok. Joga van azt tenni velem, amit akar. És ehhez halálba kell adni az én terveimet, az én céljaimat. És Isten ezt nem úgy teszi, hogy na igen, most ledöngöl, és már pedig ezt fogod csinálni. Nem. Hanem rávezet. És van türelme, és van ideje. Arra, hogy rájöjjek, amikor a magam feje után megyek. Ragaszkodok hozzá, hogy az mibe visz. És hogy önként belehajoljak, keresve az ő akaratát. Aztán az életünk során sokszor tapasztalhattuk azt, amikor rá kellett jönnünk, hogy igen, úgy gondoltam, hogy innen én már tudom, csinálom. És a következmény, az eredmény, amelyet lehet, hogy egy életen keresztül viselek, nem fog megóvni minden esetben a következménytől, de ugyanakkor ott van az, hogy kész a bocsánat, kész a visszafogadás, kész az, hogy ahogy megígérte már, mielőtt az Emmausi úton ment volna, hogy feltámadásom után előttetek megyek. De ugyanakkor ott van az is, hogy utánunk is jön, amikor a magunk útját járjuk. És ez Istennek a csodálatos kegyelme, hogy ő sokkal drágább árat fizetett. Értünk annál, mint hogy hagyjon teljesen magunkra. Engedi, hogy belássuk azt, hogy a magunk útján hova jutunk. Lehet, hogy mondom, hogy miért és meddig, amikor az ő akaratát akarom követni, és nem biztos, hogy kapok választ ezen a földön. Amikor különböző nehézségek, szenvedések, amely által formál, érnek. De olyan jó, hogy meghajolni a Mester keze alatt. Amikor a szénáról van szó, azt mondja az ige, hogy az ember olyan, mint a fű, az ember dicsősége pedig, mint a fű virága. Megszárad a fű, és elmúlik a dicsősége. És láthatjuk azt, hogy sok mindent, amit emberi módon ebben a földi életben elérhetünk, az a dicsőség egy nagyon mulandó. És tulajdonképpen nem egy örökké való érték. Ugye pont azt hiszem ebben az énekben, amit énekeltünk, hogy végezd a munkát, abban van, hogy csak mit Istennél végeztél, az ami maradandó. A drága kő, ha a Szent Sátort nézzük, egyedül a főpap ruhájában volt. Főpap ruháján volt. Isten előtt ott volt. Ugyanakkor, mint kő, lehet ez olyan is, mint ami a kősziklából, mint az isteni hitben való szilárd, állhatatos megállás, amely ő előtte ott van, hogy végzi. És amikor itt tekintjük, ugye arról van szó, hogy kinek-kinek munkája minél mű legyen, azt a tűz próbálja meg. Itt láthatjuk az ítélőszéket, amely Krisztus ítélőszéke, tudjuk azt, hogy nem az üdvösség kérdése fogott eldőlni, hiszen Krisztus ítélőszéke, vagy ahogy más néven mondjuk jutalomosztó széke elé azok fognak kerülni, akik az övéi, akik meg vannak már váltva, de az, hogy az életünkben hogyan éltük le ezt az életet, ahogy Pál apostol mondta is, ott is, ahogy már előbb, hogy amikor Apollóst és önmagát, az öntözést és a növekedéstről van szó, illetve a plantálásról, hogy kinek a jutalma az szerint lesz, ahogy végezte ezt a munkát. A Krisztus jutalomosztó széke előtt, amikor megégez, nem az, hogy elveszítünk valamit, mert hiszen azt még meg sem kaptuk, az üdvösségünkben bizonyosak lehetünk. Ez hosszú téma, ha belemennénk abba, hogy ugye a koszorúkról is, ahogy beszél, de ott van, hogy mindezeknek az a csodálatos volt, hogy a jelenések könyvében utána ott van, hogy a 24 véna, hogy leteszi a koszorúját az Úr lába elé, hogy téged dicsőítünk mindezért. Hiszen minden munka és minden jutalom abban lesz értékessé, hogyha tényleg ezt a magunkévá tudjuk tenni. És tulajdonképpen még akartam mint templomról is és beszélni, de arról már látom, hogy most nem fogunk, eltelt az időnk, csak röviden annyit, hogy mint templomhoz, amikor hasonlítja, hogy nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, ezt mint egyénileg a saját életünkben is, hiszen Isten szelleme lakozást vett a mi szívünkbe, és ő most így is jelen van, ahogy kiábrázolódhat bennünk Krisztus, és úgy is, mint gyülekezetbe. És nem csak úgy, mint helyi gyülekezetre gondolva, hanem úgy, mint Isten népére, amely még ott volt az Ószövetségben a Szent Sátornál, hogy Isten gondolata szerint mindent konkrétan meghatározott, most egy sokkal nagyobb szabadságot adott abban a vonatkozásban, hogy hogyan épül, hogyan végzi, de mindenképpen ott láthatjuk azt, hogy az ő építő munkája az, amivel egybeszerkezti az egészet. És ott van benne az ő tisztító munkája. Itt ugyan arról van szó, hogy ha valaki megrontja a templomot, akkor azt megrontja az Isten. Egyrészt ott lehet az, hogy a mi életünkben lehet újra meg újra a tisztító munkát, ami Jézus Krisztus vére által megtisztít, formál bennünket. A megrontásnál talán gondolhatunk arra, hogy egy haszontalan élet nincs Isten dicsőségére. Nem az üdvösségét veszti el, tehát nem ez, amikor megrontásról beszélünk. Nem arról a bűnről van szó, amelyet megbánunk, és amely által ő újjáformál azáltal, hogy megbocsátja, hanem lehet az, hogy különböző dolgok, ami Isten munkáját akadályozza. De ott van, hogy Isten türelme hosszú. És ezért újra meg újra háláthatunk azért, hogy Isten, aki elkezdette a munkát, ő el is végzi. Korintusiaknak azzal kezdi itt, hogy mint kiskorúak. De nem azt mondja, hogy reménytelen eset. És ez Isten szeretetének egy csodálatos kegyelme, amely egyikünk életére sem mondja azt, hogy reménytelen, mert ő drága árat fizetett.